95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Még egy hét szívós munka, a legendás fideszes hajrá, és letoljuk az ellenfelet a pályáról. Óriási gólhelyzetben vagyunk, fogalmazott Orbán Viktor Fidesz elnök miniszterelnök a békemenet Margit-szigeti végállomásán szombat délután. Orbán Viktor volt a főszónoka a szombat délutánra a Civil Összefogás Fórum által Margit-szigeti végcéllal szervezett békemenetnek, amelynek jelmondata Magyarország maradjon a béke szigete volt. Felütésként a miniszterelnök a jóisten áldását kérte a kárpátaljai magyarokra, és jobbulást kívánt Robert Fico szlovák miniszterelnöknek, akit fogalmazása szerint azért lőttek meg, mert a béke pártján áll. A Margit-sziget régi nevére utalva azt mondta, a nyulaknak most nincs helyük, Brüsszel vezetőinek pedig sietve távozniuk kell az irodáikból. Mint mondta, a mi táborunk a legnagyobb, a mi egységünk a legszilárdabb egész Európában. Hozzátette, a háború párti vonaton nincsen fék, és úgy látszik megőrült a masinista. Szerinte életet ment minden olyan szavazat, amelyet jövő vasárnap a Fidesz-KDNP-re adnak le. Nyomatékosította, Európa nem bír ki még egy háborút. Új katolikus iskolát alapítanak Gyömrőn. Marton Zsolt Váci megyés püspök katolikus általános iskola alapításáról döntött, amely 2025. szeptember 1-én indul majd el Gyömrőn. Ezt a hírt az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága jelentette be. A gyömrői római katolikus egyházközség az idén ünnepli születésének 110. évfordulóját. A templom építésének vágya 1918-ban fogalmazódott meg. Az álom 20 év alatt valósult meg. Majd kultúrházat építettek. Fontos szempont volt, hogy emellett egy iskola is állhasson. A háború kitörése miatt a tervekben szereplő iskola megépítésére már nem kerülhetett sor. Virág József plébános támogatásával a cél most sem más, mint 85 évvel ezelőtt. A plébániai közösség megerősítése, a hívő családok támogatása és a városban élő gyermekek tanulók katolikus szellemű oktatása és nevelése. A magyar családpolitika egységként tekint a családokra, amelynek tagjai egyformán fontosak. A 2010 óta létező komplex támogatási forma a családtagok teljes életútját lefedi. Hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Szülők Világnapján Balatonfüreden. Hornung Ágnes szavai szerint a fiatal generáció életére a digitalizáció van legnagyobb hatással. Hornung Ágnes a gyermeknevelésről közérthetően című családi és szakmai pikniken kiemelte. A komplex családtámogatás célja a testi, lelki és szellemi egészség megőrzése. A trianoni békediktátum egyik legfontosabb üzenete számunkra, hogy még inkább meg kell erősítenünk a nemzet lelkületét, jelentette be Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a felvidéki Éberhardon a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Aponyi Albert végső nyughelyén megtartott megemlékezésen. A felvidéki magyarság legnagyobb kulturális közéleti szervezete, a Csemadok és a helyi önkormányzat által megszervezett ünnepségen Szili Katalin úgy fogalmazott, Magyarországnak a trianoni mészárszéken történt földtrancsírozása egy megmaradó fantomfájdalmat alakított ki. Ezért is kellett megteremteni 2010-ben az állampolgársági törvénnyel a lelki összetartozás fundamentumait. Tartozunk ennyi felelősséggel az őseinknek és a jövő generációnak is, szögezte le Szili Katalin. Magyarország volt a legeredményesebb az olasz rizlingek világbajnokságán. A hétfőtől péntekig Balatonfüreden megrendezett versenyen a magyar borok 8 platina, 48 arany, 54 ezüst és 47 bronzérmet szereztek. Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú, vagyis narancsriasztást adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék egyes járásaira a Hungaromet ZRT szombat délután. Az érintett járásokban, az esti órákban heves zivatarokra lehet számítani, villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és a jégeső is. Szombat éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére is. Fokozatosan csökken csak a zivatarok száma, hajnalra megszűnik a csapadék. A legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
A lány messze jár, de soha nem felejtettem el, ami köztünk volt. Messze már, mégis vele vagyok minden gondolatban. A vágy keserű, de ha megtalálom magamban a boldogság, és itt lehet bármelyik pillanatban, úgyhív, de kétségek közt a szív, mert senki nem mondja el azt, hogy vége van, vagy csak most kezdődik el. Az ősz tudja rég azt, hogy sokkal bölcsebb akkor, ha nem beszél majd a szél. A fületbe súg, mit a hozzád szólna, a tél csendben él, és a hébe hóban álmodik arról még, hogy útra kér, de otthonra lehet, hát lemond róla. Ami tavasszal ébred, elsöpör minden új állomás. Mindig mást akar, csak a holnapra gondol. Ki utolér, mint a nyár, ki senkit és semmit nem kímél. Csak a más. Kezdődik el.
az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Tompos Péter nevében is a bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 16. részét olvassa fel Hevér Gábor színművész. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 21 óra után a napversét hallgathatják meg, majd a Zenemesterei című összeállításunkkal jelentkezünk. Ezután a Kérem a következő című műsorunkban a fejfájásról hallhatnak. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az idéni már második alkalommal Akteleken megrendezendő a Sivatagok égkövei című programról beszélgetünk. Majd ezt követően a Páli Szent Vince szolgálat által szervezett Gyermekek a gyermekekért című miskolci jótékonysági hangversenyre invitáljuk kedves hallgatóinkat. Végül pedig megismerhetik a Dobó István Vármúzeum idei tábor kínálatát. Rövid ajánlónkban Koltai Gábor, az Aktele kinyitott parasztudvar tulajdonosa, a program ötletgazdája beszél.
De hát egy pár száz növényem mindig volt, amiben tudtam időnként gyönyörködni, a virágzásukba gyönyörködni, és hát mivel azért ezek a növények általában sivatagos, félsivatagos vidékeken honosak, természetes, hát mik a sivatagok égkövei a köveken kívül? Hát persze, hogy azok az kis élő lények, amik dacolnak a természet kihívásaival, és talpon tudnak maradni, illetve hát éltetni tudnak más élő lényeket, mert hát azért tegyük hozzá, hogy ezek a növények ugye élnek, élik az életüket, de azért az arra járó élő lények, akik éheznek, szomjaznak, azok időnként jókat harapnak belőlük, és ő általuk élnek tovább.
Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunkat hallhatják. A 22 órai hírek után kezdődő Egymás közt című műsorunkban két témával foglalkozunk. Szó lesz a 18. alkalommal megrendezett ecsédi motoros búcsúról, előtte azonban az Egri Hunyadi Mátyás általános iskolába látogatunk, ahol diákok mesélnek a határtalanul pályázat keretében csalló közben szerzett élményeikről. 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sok filmet láttam életemben, a látvány régóta nem hat rám, a szemem meg sem rebben, úgy hagy az hidegen, hogy engem holnaptól mi vár. Hányszor bűnbe estem, nem felejtem, jó pár nagy pofon kaptam már, az árat megfizettem, megfizettem, igen, vagy volt már könnyel műhibám. Tudom, talán a rendezésen múlt, jöhetett volna sokszor másik út. Nehéz, ma még jól választanod, ez most már legyen az én bajom. Bár lennék hős, híres hős a filmekben, széles vásznon színesben, az életben tévedtem mindenben, a vesztes mindig csak én lettem. A végre én lehetnék főszerepben, néhány nagy pofont adhatnék, persze győznék is a végén, happy end könnyekkel búcsúzhatnék, így volna szép. Igen, talán a rendezésen múlt, jöhetett volna sokszor másik út.
a filmekben. Széles vásznon, szívesben, az életben tévedtem. Mindenben a vesztes mindig csak én lettem. Bár lennék hős, híres hős a filmekben. Széles vásznon, színesben, az életben tévedtem. Mindenben, ha látod, mégiscsak túléltem.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
A nászutunk pompásan sikerült, pedig leginkább TBC-teszteléssel töltöttük. Ahhoz képest, hogy sokan elmennek valami déltengeri utazásra, amit utólag megbánnak, Helennek és nekem az első hetekben minden jóban volt részünk, és igen jókat mulattunk. A TBC-tesztelés úgy jött szóba, hogy egy reggel a konyhaasztalnál Siegfried, akinek vörös volt a szeme egy kólikás kancával töltött éjszaka után, felnyitotta a postát, és visszatartotta a lélegzetét, amikor egy csomó kérdőív esett ki a borítékból, majd kifakadt. Te jó Isten! Ennyi tesztelés? Kisimította a papírokat az abroszon, és gyorsan végigfutotta őket. Azt akarják, hogy már a jövő héten elkezdjük Illertop vidékén, és nagyon hamar essünk is túl rajta. Rám nézett, aztán megkérdezte. Akkor lesz az esküvőd, ugye? Zavartam, mocorogtam a székemen, és azt feleltem. Sajnos, bizony akkor. Siegfried kivett egy pirítóst a tartójából, és vajazni kezdte. Ez aztán a véletlen, nem igaz? Annyi a megbizatásunk, hogy alig győzzük, erre jön még egy tesztelés is, ráadásul a dél legtetején, az Isten háta mögött, és neked pont ilyenkor kell megnősülnöd. Te majd boldogan nász utazgatsz valahol, míg én lejárom a lábamat. Beleharapott a vajas kenyerébe, és gondterhelten kezdte rákcsálni. Nagyon sajnálom, Siegfried, mondtam. Sosem állt szándékomban, hogy cserben hagyjalak. Nem tudhattam előre, hogy ilyen sok munkánk lesz éppen most, nem is beszélve a tesztelésről. Siegfried abbahagyta a rágást, és vádló mutatott rám. Hát éppen ez a baj veled, James, hogy sosem látsz előre semmit. Csak élsz bele a vakvilágba. Még az esküvődnek is hebehúrgyán vágtál neki, essünk túl rajta, aztán fene törődik a következményekkel. Itt szünetet tartott, hogy kiköhögjön néhány morzsát, aztán folytatta. Nem is értem, mire volt jó ez a nagy sietség. Miért akartál ilyen hirtelen megnősülni, amikor még szinte taknyos kölyök vagy? Arról nem is beszélve, hogy alig ismered ezt a lányt, még csak pár hete udvarolsz neki. Álljon meg a menet, szóltam közbe. Nem te mondtad nekem, hogy ne szakíts félbe, James? A házasság nagyon komoly dolog, nem szabad alapos megfontolás nélkül belevágni. Azt mondd meg nekem, miért kellett pont a jövő hétre kitűzni azt az esküvőt? Nem ért volna rá jövőre, és akkor lehetett volna egy szép, hosszú jegyességetek. De nem, neked minden befejest kell ugranod, csak hát tudod, a hamar megkötött csomó könnyen kibomlik. Siegfried, ne légy már ilyen igazságtalan. Nem emlékszel, hogy éppen te voltál az, aki... Csak még egy szót, A te idő előtti nősülésed mindenképp gondot okoz nekem, pedig hidd el, csak jót akarok neked. Remélem minden jóra fordul, noha hiányzik belőled az előrelátás. Ezt már nem tűrhettem tovább. Felpattantam, az asztalra csaptam, és ráordítottam. De hát te mondtad, hogy így tegyek! Ha te nem mondod, én még halogattam volna egy kicsit! Siegfried ezt meg sem hallotta, mivel ő időközben lehiggadt, és most angyali mosolyjal mondta, ugyan, James, ne izgasd föl magad már megint. Ülj le szépen, és nyugodj meg. Nem szabad neheztelned rám, amiért így beszélek veled, hiszen én vagyok az idősebb, és ez a kötelességem. Nem tettél te semmi rosszat. Fiatalság, bolondság. Siegfried egyébként 6 évvel volt idősebb nálam, de egészen könnyedén elő tudta adni a matuzsálemet. Erősen megszorítottam a térdemet, és elhatároztam, hogy nem vitatkozom vele. Úgy is reménytelen lett volna, meg különben is. Furdalt a lelkiismeret, amiért magára hagyom azzal a sok munkával. Fölálltam, és kinéztem az ablakon. Odakint az öreg Will Verli tolt egy biciklit. A kormányon egy zsák krumplival, mint már annyiszor. Aztán hátrafordultam a főnökömhöz, mert, ami ritkaság, támadt egy ötletem. Figyelj csak, Siegfried! Nekem semmi kifogásom az ellen, hogy valahová Illertorp környékére menjek nászútra. Az a vidék nagyon szép ebben az évszakban, és megszállhatnánk a Witschiefben. Onnan kijárhatnék elvégezni a tesztelést. Siegfried elképedve kérdezte. Illertorba mennél nászútra, és az első hetet teszteléssel töltenéd? De hát ez képtelenség. Mit szólna hozzá Helen? Szerintem nem bánná. Sőt, segíthetne nekem a jegyzetelésben. Amúgy is csak arra gondoltunk, hogy elmegyünk valahová az autóval, nem volt semmi határozott úti célunk, és tudom, hogy furcsa az ötletem, de Helennel mindig is mondogattuk, milyen jó lenne egyszer a Witschiefben megszállni, mert az a fogadó nagyon tetszik nekünk. Siegfried élénkkel rázta a fejét. Nem, James, erről hallani sem akarok. Lassan már bűntudatot ébresztesz bennem. Majd szépen elintézek mindent, úgyhogy felejtsd el az egészet, utazz csak el, és érezd jól magad. Nem, én már döntöttem. Egyre jobban tetszik nekem az ötlet. Gyorsan kézbe kaptam, és átfutottam a tesztelési listát. Elkezdhetném Elenéknél a kisebb csordákkal kedden, aztán szerdán megtartjuk az esküvőt, és csütörtökön meg pénteken folytatjuk a felmérést. A hétvégéig kipipálhatnám a lista nagy részét. Siegfried úgy nézett rám, mintha még sosem látott volna. Aztán tovább vitatkozott velem, de én megmakacsoltam magamat. Magamhoz vettem a minisztériumból kapott űrlapokat, és megkezdtem a felkészülést a nászutamra. Kedden délre végeztem Elenék kisebb csordáinak tesztelésével a dél tetején, aztán elfogadtam a háziak szíves invitálását egy kis ebédre. Az asztal főn Ellen gazda ült, velem szemben a két fia, a mintegy 20 éves Jack és a 2-3 évvel fiatalabb Robi. Mindkettő igen edzett és kemény legény volt, és egész délelőtt csodálattal figyeltem, hogy összeszedték a legelőn elbitangolt állatokat. Különösen az ejtett ámulatba, amikor Jack futva utolért egy elszaladt üszőt a mezőn, megragadta a szarvánál, és szépen lassan odavonszolta hozzám, hogy beadhassam neki az injekciót, és eszembe jutott, bekár, hogy az olimpiai válogató bizottság sosem jár Yorkshire-nek ebben a félreeső zugában, mert itt akár bajnok jelöltekre is találhatna. A vidám, beszédes Ellenné asszony mindig ugratott engem egy kicsit, és korábbi látogatásaim során kegyetlenül megcsipkedett, amiért olyan múja vagyok a lányokkal, mert micsoda szégyen, hogy feleség helyett egy házvezető nő viseli gondomat. Tudtam, hogy ma is belém fog kötni, és már vártam a pillanatot, mert ezúttal készen álltam a csattanós válasszal. Az alkalom be is következett. Ellenné éppen csak kinyitotta a sütő ajtaját, amitől a helyiség megtelt finom illattal, és letette a sült sonkát az asztalra, amikor kaján mosolyjal fordult hozzám.
Nos, Harriet doktor, mikor nősül már meg? Már igazán ideje lenne, hogy találjon magának egy helyes lányt, amit mindig is mondok magának, de sosem hallgat rám.
Kuncogott, aztán visszament a tűzhelyhez, hogy idehozza a krumplipürét is. Kivártam, amíg visszajön az asztalhoz, és csak azután robbantottam a bombát.
Az a helyzet, Ellenné asszony, hogy megfogadtam a tanácsát. Holnap lesz az esküvőm.
A jó asszonynak, aki éppen a püréből szedett a tányéromra, megállt a kezében a kanál.
Holnap esküszik? Kérdezte döbbenten.
Igen. Nem is örül neki?
De. De hát azt mondta, hogy csütörtökön és pénteken visszatér folytatni a tesztelést.
Hát persze. Csak nem végzek fél munkát. Akkor már magammal hozom a feleségemet is. Nagyon szeretném magának bemutatni. Csend támadt. A két fiatalember rám merett, Ellen gazda pedig félbehagyta a sonka szeletelését, és fürkészően nézett rám, aztán a felesége bizonytalanul fölnevetett.
Ne mondja már, ezt nem hiszem el. Ugye most ugrat bennünket. Ha holnap megnősülne, utána biztosan elmenne nászútra.
Kihúztam magam, és igyekeztem méltósággal felelni. Ellené asszony, egy ilyen komoly dologgal én sohasem viccelnék. Ismétlem, hogy holnap lesz az esküvőm, és csütörtökön a feleségemmel jövök ide, hogy bemutassam maguknak. A háziasszony szedett mindenkinek, és csendben hozzáláttunk az evéshez. Láttam Ellenén, hogy majd kifúrja az oldalát a kíváncsiság, de egyelőre megállta, hogy ne kérdezgessen. Hasonlóan felpiszkáltam a fiúk kíváncsiságát is, csak a hórihorgas hidegvérű Ellen gazda falatozott teljes nyugalommal. Őt talán az sem hozta volna ki a sodrából, ha azt jelentem be, hogy másnap fogok kirabolni egy bankot. Nem is szóltunk egy árvaszót sem, amíg búcsúzkodni nem kezdtem. Akkor Ellené a karomra tette a kezét, és megkérdezte. Ugye tényleg csak ugratott bennünket? Beszálltam az autóba, és az ablakon át szóltam ki neki. Isten áldja Ellené asszony, köszönöm a finom ebédet. Meglátja, a csütörtöki napot már nejestül kezdem itt. Magából az esküvőből nem sok mozzanatra emlékszem, nem volt nagy felhajtás, és ha jól emlékszem, csak arra gondoltam, hogy minél előbb essünk túl rajta. Leginkább még az maradt meg bennem, hogy Siegfried, aki a hátam mögött állt, mivel őt kértem föl tanúmnak, rendszeres időközönként belebukta a templomba, hogy ámen. Igazán nem képzeltem volna, hogy ezt így kell. Megkönnyebbültem, amikor végre autóba ültünk Helennel, és útnak indultunk. Amikor elhaladtunk a Skildelhaus előtt, újdonsült nejem megfogta a kezemet, és izgatottan mondta.
Nézd csak, nézd, mi van ott?
Siegfried névtáblája alatt, amely mindig kissé ferdén állt a kerítésen, volt egy másik, egy vadonatúj tábla is az övénél divatosabb, bakelitből, amelyen fekete alapon fehér betűkkel ez állt. G. Herriott állatorvos. És ezt igen szilárdan és megfelelő pozícióban erősítették föl a kerítésre. Hát persze, Siegfried mondott valami olyasmit, hogy az én nász ajándékomat majd akkor látod meg, amikor mész elfelé innen. Szóval ez az. Alig hinném, hogy akadt még rajtam kívül állatorvos, aki a teljes jogú partneri státuszt nász ajándékba kapta volna, minden esetre azt hiszem, hogy én ezt a 3 éven át tanúsított nagyvonalúságommal értem el. Hátrafordultam, nem látom-e Siegfriedet az utcán, de hát már búcsút vettünk egymástól, így majd akkor mondok köszönetet neki, ha majd hazajöttünk. Ezúttal úgy hagytam el Deróbájt, hogy dagadt a keblem a büszkeségtől, mert nagyon is jól tudtam, mit jelent az a névtábla a kerítésen. Azt, hogy most már vagyok valaki. Ennek még a puszta gondolatától is elállt a lélegzetem. Mindketten igen emelkedett hangulatban voltunk, és órákig csak autókáztunk össze-vissza a vidéken. Olykor kikiszálltunk, és sétáltunk egyet a dombok között, és nem törődtünk az idővel. Csak este 9 felé vettük észre, amikor besötétedett, hogy jócskán eltértünk a tervezett útiránytól. Jó 10 mérföldet vezettem korom sötétben a fennsík teljesen elhagyatott tetején, még nem rátértem az Illertorba vezető keskeny, meredeken lejtő útra. A Vichy feltűnés nélkül bújt meg a falu egyetlen hosszú utcájának házai között, a kapuja sem volt kivilágítva, de amikor beléptünk a kisé dohszagú halba, poharak diszkrét csörömpölését hallottuk ki az ivóból. Özvegy Börné, a tulajdonos nő előjött az egyik hátsó helyiségből, és szemtelenül vett szemügyre minket.
Már találkoztunk, Mrs. Byrne, mondtam, mire bólintott.
Elnézést kértem, amiért így megvárakoztattuk, és félénken kérdeztem, nem kaphatnánk-e még ilyen későn is néhány szendvicset. Mire azt mondta,
szendvicset? Szó sem lehet róla. Tisztességes vacsorával vártuk magukat.
Bevezetett bennünket az ebédlőbe, ahol az unoka huga Beryl már is elénktette a meleg ételt. Sűrű lencselevessel kezdtük, majd gombával és zöldségekkel elkészített, fenséges ragú következett. A közmét és süteményt már meg sem bírtuk kóstolni.
A Vichyvben mindig is ilyen volt a hangulat. Nagyon ósdifogadó volt, már ráfért volna a festés, szörnyűséges, múltszázadi bútorokkal volt berendezve, de első pillantásra lehetett látni, hogy nem véletlenül van jó híre. Ide nem jártak előkelő vendégek. Többnyire a nyugat-yorkshire-i iparvidékről jöttek ide, testes, elhízott emberek a feleségükkel egy hétvégére, és horgáztak egy kicsit a környéken, vagy csupán szívták a jó levegőt a nap fénypontjai az étkezések között. Amikor mi laktunk ott, rajtunk kívül csak egyetlen vendég volt, az is állandó lakó. Egy nyugdíjas, méterárú kereskedő Darlingtonból, aki mindig jóval tálalás előtt helyet foglalt az asztalánál, és nyakába tűrt szalvétával várta, hogy Beryl eléje tegye az ételt. Helent és engem azonban nem csak a házi sonka, a Wednesday déli sajt, a húsos pite, az áfonyás torta és a méretes Yorkshire puding nyűgözött le, hanem a fogadó mennyei békessége is, amelyre máig boldogan emlékszem vissza. Azóta is gyakran megyek el a Vichyvben előtt, és amint megpillantom a homlokzatát, ez 30 éve semmit sem változott, mindig feltámad bennem azoknak a szép napoknak az emléke, a kihalt utcán kopogó lépteink, amint az utolsó esti sétára indultunk, a rézágyunk, amely csaknem teljesen betöltötte a kis szobát, a dombok sötét körvonala, amint kinéztünk az ablakon, és a parasztok vidám nevetése az ivóból. Különösen élveztem az első ottani reggelt, amikor magammal vittem Helent a tesztelésre Ellenékhez. Amikor kiszálltam az autóból, láttam, hogy Ellené kikukucskál a függönyön a konyhaablaknál. Egy-kettőre kintermett az udvaron, és tágra nyílt a szeme, amikor oda vezettem hozzá a feleségemet. Helen az első nők között volt a délszben, akik kezes lábast hordtak, és most is azt vett fel, egy csinos rózsaszín darabot. Ezen Ellené, mint a kissé megütközött volna, de aztán hamar elpárologott az ellenérzése, amikor fölfedezte, hogy egyívásúak Helennel. Két perc sem telt belé, már is régi ismerősökként beszélgettek. Ellené sűrű bólogatásaiból és egyre szélesebb mosolyából arra következtettem, hogy Helen gyorsan eloszlatta a háziasszony kínos csodálkozását. Ez eléggé hosszúra nyúlt, és végül Ellen ránk szólt. Ha akarunk valamit végezni, ma mennünk kéne. Azzal felkelt, és már indult is. A tesztelést egy napsütötte domboldalon kezdtük el, ahol néhány fiatal marha volt egy karámban. Jack és Robbie becsörtetett közéjük, Ellen pedig levette a sapkáját, és előzékenyen leporolta egy helyen a falat. Hogy legyen hová ülnie a feleségének? Egy pillanatra megdöbbentem. Az én feleségemnek? Ez volt az első alkalom életemben, hogy valaki azt mondta nekem, a feleségének. Helen helyet foglalt a terméskőfalon, kikészítette térdére a jegyzetfüzetet, kezébe fogott egy ceruzát, és amint kisímított a fényes haját a homlokából, a szemembe nézett és elmosolyodott. Én visszamosolyogtam rá, és hirtelen eltöltött a délsz véghetetlen szépségének érzése, és a lucerna és a meleg fű illatát bódítóbbnak éreztem a bornál. Úgy éreztem, addigi 3 évem deróbájban mind ezért az egy pillanatért volt, és hogy életem első korszaka itt és most zárult le Helennek ezzel a mosolyával, no meg a frissen kiszögezett névtáblám emlékével. Talán a végtelenségig álltam volna ott megbűvölten, de Ellen gazda megköszörülte a torkát, és ezzel visszarángatott a valóságba. Jól van, kezdem már, mondtam, és az első tehén nyakához illesztettem a körzőmet. 38 plusz 7 milliméter körül határolt, mondtam Helennek. Annyit írj, hogy 38,7 k. Értettem? 38,7 k. Mondta az én kis feleségem, és jegyzetelni kezdett.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 16. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. Mai műsorunkat vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban a Szalézi Rend társalapítójára, Mazzarello Máriára emlékezünk. Ábrahám Béla, szalézi szerzetes pap, a Kazincbarcikai Szerzetesi Közösség igazgatójának segítségével. Mielőtt meghallgatnánk Ábrahám Béla homíliáját, röviden összefoglalnám Mazzarello Szent Mária Dominika életét. Don Bosco megtalálta benne az alkalmas személyt, akinek segítségével életre hívta a segítő Szűz Mária leányai közösséget. 1872-ben szerzetesi fogadalmat tett, és főnöknővé választották. Ebben a szolgálatban megmutatkoztak kiváló anyai és vezetői képességei. Vidámsága vonzó volt, és magával ragadta a fiatal leányokat. Intézménye rohamosan fejlődött. A hit mélysége által evangéliumi értékű, gazdag nevelési módszert hagyott leányaira. A felelős munkavállalás, őszintesség és egyszerű életvitel jellemzi ma is a nővérek életét. Mornezében, Alexandria tartományban született 1837. május 9-én egy népes parasztcsaládban. Mivel nem hétköznapi fizikai erővel volt megáldva, már kislánykorától kezdve dolgozott a földeken édesapjával, Józseffel. Ahhoz, hogy Isten ne hagyja, hogy hiányozzék asztalunkról a kenyér, imádkoznunk és dolgoznunk kell, mondta az apa. A családjában kapott mélyen keresztény nevelésnek köszönhetően Mária nagy áldozatokra is hajlandó, hogy nap mint nap találkozhasson Jézussal az oltári szentségben. Nem tudnék élni nélküle, mondja. 1860-ban tífusz járvány tör ki Montezében. Gyontatója, Pestarino atya arra kéri, segítsen a Mazzarello család néhány rokonának ápolásában. Mária igent mond, de ő is megbetegszik. Váratlanul meggyógyul, azonban egykori fizikai erejét elveszíti. A hitét viszont természetesen nem. Egyszer az utcán sétálva csodálatos látomásban van része. Egy hatalmas épületet lát, melynek udvarán kislányok szaladgálnak, miközben egy hang így szól hozzá. Rád bízom őket. Mivel többi már nem tudott földműveléssel foglalkozni, Petronella barátnője egyetértésével elhatározza, hogy varrónő lesz, és a szegény kislányokat fogja varrásra tanítani. A Szentlélek anyai szívet formált ki benne. Okosan és bölcsen, szeretettel nevelte a lányokat. Miután megnyitott egy kis műhelyt, ahogyan az Don Bosco is tette, az úr elküldte hozzá az első árvákat, akiket befogadhatott. Majd megérkeznek az első munkatársak, akiket Pestarino atya a szeplőtelen szűz leányainak fog hívni. Don Bosco 1864-ben fiataljaival együtt eljön Mornezébe, hogy nyisson egy kollégiumot a falubeli gyermekeknek. Mária ránéz és felkiált. Don Bosco egy szent. Érzem. Don Bosco ellátogatott a szeplőtelen szűz leányainak műhelyébe, és nagyon megérintette, amit látott. 9. Pius pápa megkéri Don Boscót, hogy alapítson egy női intézetet, mire ő, Pestarino atyával egyeztetve, a szeplőtelen szűz leányait választja, és elküldi őket az éppen akkor elkészülő kollégiumba. Mária és társai szenvednek az éhségtől, a falubeliek kezdeti ellenségeskedésének következtében is, de mindig vidámak, és hitük soha nem inog meg. 1872-ben a szeplőtelen szűz első 15 leányából lesznek a segítő Szűz Mária leányai. Máriát kérik fel vezetőjüknek, de kezdetben csak helynöknek hívja magát, mivel szerinte az igazi vezető Szűz Mária. Az intézet növekszik és terjeszkedik, megnyílnak az első házak, és megkezdik az első missziókat Amerikában. Máriát anyának szólítják. Mindezek ellenére egyszerűsége megmarad, mindenkivel szolgálatkész, és a legalázatosabb munkákban is példával jár elől. Bölcsességével irányítja az intézet lelkiségét, beültetve a segítő Szűz Mária leányaiba,
Don Bosco karizmáját. 1881. május 14-én halt meg Nizza Monferratóban 44 évesen. Halálakor az intézet 165 apácát és 65 novíciát számlált összesen 28 házban. Ebből 19 Olaszországban volt, 3 Franciaországban és 6 Amerikában. Mazzarello Szent Mária Dominikát 1938. november 20-án 11. Pius pápa avatta boldoggá, majd 1951. június 24-én 12. Pius pápa szenté. Most tehát Ábrahám Béla homíliája következik.
Mazzarello Szent Mária Dominika ünnepén a szentírási szakaszokat olvasva, hallgatva, befogadva, főleg a Szentlecke és az evangélium szavaira visszagondolva, föltegyünk magunknak azt a kérdést, hogy hogy érzed? Fejjel tetejére állított téged a Jóisten, vagy a talpadra? Hiszen az a fajta értékítélet, amelyet elénk állít a Szentírás, talán úgy érezzük egy kicsit, hogy fejjel tetejére állítja azt, amit megszoktunk, amit elfogadtunk, amiben élünk. Hiszen azt mondja, hogy nem a hatalmasok, nem a gazdagok, nem az előkelők, nem a befolyással bírók az izgalmasak, nem ővék az Isten országa az egyszerűké, igazából ugye azt mondja, hogy a gyöngékké, az alacsony rendűek és lenézetteké, folytatja ugye Szent Pál. Jézus azt mondja, hogy a kicsinyeké, és nem a bölcsek és az okosaké. És pedig megszoktuk, hogy az iskolában ugye a kitűnő tanulót tapsoljuk meg, a kéréseinkkel egy nagyhatalmú ember elé járulunk, a támogatást a gazdagtól kérünk, hát ővék a világ. És Jézus azt mondja, hogy lehet, hogy ez a világ igen, az Isten országa nem. És vannak, akik már most ebben a világban, az Isten országában élnek, ilyen volt Don Bosco és ilyen volt Mazzarello Mária Dominika, és ezért függetlenek tudnak lenni hatalomtól, gazdagságtól, pénzparipától, fegyvertől, elismertségtől, bölcsességtől. Ők az egyszerűek, a tiszta szívűek, talán még a mások által is, mint Don Bosco saját paptestőre által lenézettek. Ők azok, akiket a világ talán időnként meg is szégyenít, de akik nem abban van az erejük, hogy mai szóval azt mondanánk, hogy lúzerek, hanem abban van az erejük, hogy mernek Isten emberei lenni. És mernek hatással lenni hatalom nélkül. Mernek tevékenynek lenni eszközök nélkül. Mernek emberi kapaszkodók nélkül álmodni és tervezni, Istenre ráhagyatkozva. Ilyen volt Don Bosco, és ilyen volt Mazzarello Mária Dominika. És vajon mi? Hogy a magam kis szerény példáját hozzam, szalíziátunk kezdet 1991-92, hogy szerveztünk mondjuk akkor egy nyári tábort? Egy darab ilyen kormányváltos trabanttal, annak a teljes eszköztartalmával, ami egy hitoktatói fizetésemből megspórolt kis magnóval. Aztán volt olyan tábor, hogy nem mások előtt söpörgessek, hanem magam előtt, ahol 3 mikrobusszal mentünk, telepakolva minden földi jóval, és nem volt jobb a tábor, rosszabb se, de nem volt jobb, mint a korábbi. Mert időnként azt gondoljuk, hogy az eszközökön múlik. Majd ha lesz csocsó, majd ha lesz, akkor lesznek gyerek az oratóriumban. Lehet, hogy 2 hétig igen. Hú, valami új dolog van. De ha te ugyanolyan régi vagy, mondjuk esetleg önző, esetleg lusta, esetleg mogorva, esetleg kedvetlen, akkor 2 hét után elszáll az új eszköz varázsa. Vajon hisszük-e azt, hogy ugye Roger, a humanista pszichológia atya nagyon tudott hinni, és nagyon akarta tenni, hogy hatással lenni, hatalom nélkül. Hogy nincs szükségünk az emberi, a külső, az evilági eszközkészletre. Persze a Dombosz korra tanít bennünket, hogy ha van, ne essünk kétségbe. Használjuk föl. De időnként ez még nehezebb. Talán egyszerűbb semmit nem enni, mint megtartani azt, hogy azért jól ne lakjak, ugye ez a bőti fegyelem. Ha nincs semmi, akkor az ember tényleg előássa a lelke legmélyéből a legjobbat, mozgósítja az energiáit, megszólítja a másik embert, hogy legyen társa. Ha tele van minden evilági gazdagsággal, eszközzel, értékkel, akkor azt gondolhatjuk, abba a tévhitbe, kábulatba, csábításba esetünk, hogy ez elég. És hogy majd ezekkel megoldjuk. És igazából a lényeg, amire Mazzarello Mária Dominika tanít bennünket, és amire a szentírási szakaszok is elvezetnek minket az ünnepén, a szív egyszerűsége. Amiben nem az fontos, hogy most mi vesz körül, hanem én magam. Például az a szemléletmód, hogy a szalizi küldetésünkben az első, a fiatal, a gyermek, az ő igénye, az ő fejlődése, az ő jövője, az ő növekedése. Nem én számítok. Nem az intézmény számít. Nem a hírnév számít. Csak és kizárólag a fiatal. Mi az, amire neki szüksége van? Mi az, amiben őt én segíteni tudom? És ez egy nagyon érdekes helyzet, hiszen így válik a fiatal főszereplővé. De úgy kell neki főszereplővé válnia, ahogy egy családban, nagyon sokszor mondjuk, ugye kívülről nekem könnyű, hogy az édesapának és az édesanyának úgy kell szeretni a gyermekét, hogy helyesen és jól szeresse, hogy az növekedjen, hogy nem a gyereket szeretik ketten, és szinte versengenek azért, hogy ki szereti jobban, mert ez egy elkényeztetéshez, egy hatalmi helyzethez, egy önző gondolkodásmódhoz vezetheti el a megtévesztett fiatalt, hanem egymást kell szeretniük, és ebből az egymás iránt alatti férji-feleségi szeretetből, amely a gyerek felé apai és anyai szeretetté válik, fog az mint egy közösséget, egy teret, egy szeretet erőteret adni a fiatal számára, hogy abban növekedni tudjon. Ha a szülők egymást szeretik, azzal szeretik a gyermeküket. Hogyan ez nálunk szalíziaknál? Ha mi első helyen az Isten szeretjük, ha mi első helyen a reményünket a gondviselésbe helyezzük, ha mi első helyen erünk forrásának a köztünk élő, bennünket éltető szent lelket tartjuk, akkor valóban a fiatalok lesznek a főszereplők. Akkor a fiatal nem azért lesz, hogy igazoljon engem, hú de jó szalízi vagyok, van körülöttem néhány gyerek. Akkor a kudarcban is jó szalízi leszek, hiszen az a kudarc most az Isten ajándéka adott esetben, az most egy adott helyzet, amiben meg kell állnunk, kiértékelnünk, visszatekintenünk, de a szeretetem iránya, ha helyes, ha elsősorban Istenre felé törekszik ez a szeretet, akkor helyesen fogom tudni szeretni a fiatalt is, és azt fogom számára is a legfontosabbnak tartani, hogy ő is eljusson az Isten szeretetére, és eljusson az üdvösségre. Mert szeretetem én úgy a fiatalt, hogy adok neki nyári táborokat, élményeket, kalandokat, izgalmas oktatási órákat, ez is fontos. De ez csak rész szeretet, rész elkísérés. Ha én a fiatal teljes személyiségét szeretem, ha a legfőbb jót akarom neki adni, akkor itt nem állhatok meg. Akkor az üdvösségét kell akarnom. Az üdvösségéért kell mindent megtennem, imádkoznom, áldozatot hoznom, és a fiatal üdvösségét csak úgy munkálhatom, ha én magam is az üdvösség útján járok, az Isten szeretetében élek. Ez nem egy feladat, nem egy időszakos tevékenység, hanem az életem, a hivatásom, a küldetésem. Mazzarello Mária Dominika így tudta szeretni a fiatalokat, Domboszkóval együtt, és így tudtak, mint egy szentek közösségét létrehozott maguk körül a fiatalokból, akik ott rábízták, akiket a Jóisten rájuk bízott. Kérem a Jóistent, hogy ezt a fajta szív egyszerűségét, ezt a fajta valóban az embernek talpán állását adja meg nekünk, mert időnként nagyon forog körülöttünk a világ. Időnként tényleg nem tudjuk, hogy hol vannak a tájékozódási pontok. Hol a politika, hol a gazdaság, hol a külső körülmények, hol adott esetben pont elnézés, de a szülők törekvése az, ami kicsit megforgatja körülöttünk a világot, hiszen nem tudom elfelejteni, hogy katolikus iskolában tanítok, jön a szülő, hogy ránk bízna a gyermekét, ide szeretné beadni, de lehet, hogy hittant nem tanul. Akkor miért szeretné hozzánk hozni? Valamit nem tetszik érteni. Jó, hát mondjuk volt olyan is, hogy elváltak a szülők, azt a nagyon ateista édesapán úgy állt bosszút az anyuk, hogy behoztak a gyerekét a katolikus iskolába. Érdekes motiváció. Tehát körülöttük időnként nagyon pörög a világ, nagyon a feje tetejére áll, és nem hibáztatom őket. Nagyon nehéz tájékozódni. Azért mi szerzetesek is időnként. Tehát nagyon kell az a fajta egyszerűség, tisztánlátás, belső béke, nyugalom, Istenre bízottság, közösségi jelenlét, amelyet Domboszki és Macerló Szent Mária Dominika megéltek, és amelyet életszentségükkel hitelessé is tettek. Számunkra, Szalizi család számára sincs más út, de nem is kell más út, hiszen ez egy jó út. És az úton még egy dolog van, amivel úgy voltunk, voltak tartományfőnöki találkozón Szlovéniában, és itt a világ, ugye, hogy ott is mindig adtak levest. Ezt mondjuk az olaszok nem szokták, vagy sok helyen nem szokták, és hát egyik ízetlen volt, mint a másik. Tehát volt leves, csak ízetlen. A Szalizi küldetésének olyan az íze, hogy mindezt egy olyan talponás, az egyszerűséget, olyan belső békével, harmóniával tudjuk, hogy bizony bőven helye van a vidámságnak, a jókedvnek, a játékosságnak, a közvetlenségnek. És mert mind az Isten szeretetében történik, az Isten szeretet maga is kreatív, mindig egy kicsit másképp, mindig újan, mindig megújulóan tud szeretni és kinyilvánulni. Ugye mi szeretetünknek is ilyennek kell lennie. Merjünk vidámak lenni. Merjünk. Az életszentség útja az nem a szomorúsággal van kikövezve, hanem az Istenben bízó ember reménységével, ami vidámsággá válik a hétköznapokban. Kérem, hogy mindehhez a küldetéshez, ehhez a jelenléthez Domboszkó és Mazzarello Szent Mária Dominika közbenjárására adjon erőt nekünk a Jóisten, hogy úgy szerethessük a fiatalokat, ahogy ő ránk bízta őket, és együtt tudjunk járni a fiatalokkal az üdvösség útján. Amen.
Kedves hallgatóink, mai szerzetesek félórája című műsorunkban a Szalízi rend társalapítójára, Mazzarello Máriára emlékeztünk, Ábrahám Béla szalízi szerzetes pap, a Kazincbarcikai Szerzetesi Közösség igazgatójának segítségével. További szép napot és tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!